Negyedik fejezet. Vízcseppért könycsepp. E szavak mintegy összekapcsolták azt a két jelenetet, amely mindeddig egymással párhuzamosan ugyanegy időben játszódott mindegyik a maga színterén. Az egyik, amelyet az imént látott az olvasó a patkányukban, a másik pedig, amelyről most lesz szó, a szégyenpadon. Az elsőnek nem volt más tanúja, mint az a három asszony, akivel az olvasó éppen előbb kötött ismerettséget, a másikat ellenben egész tömeg szemlélte, ugyanaz a tömeg, amelyet nemrégiben a Pellengér és a Bitó körül láttunk a Gréf téren. A Pellengér négy sarkán, reggel 9 óra óta 4 poroszló őrködött. A tömeg tehát okkal remélhette, hogy nem sokára valami jóféle ítélet végrehajtásban lesz része, ha nem is éppen akasztásban, de legalább egy kis korbácsolásban, vagy füllevágásban, egy szóval érdemes látványosságban. A csődület olyan rohamosan növekedett, hogy a 4 poroszló, ha már túlságosan körültolongták a nézők, nem egyszer volt kénytelen korbács ütlegekkel és lófaroltatással, mint akkoriban mondták, megszorongatni a népet. A csőcselék régen megszokta már, hogy az ítélet végrehajtásokra általában várakoznia kell, ezért hát nem is árult el valami túlzott türelmetlenséget. Azzal csapta agyon az időt, hogy a Pellengért ezt az igen egyszerű 10 láb magas belül üreges kőépítményt nézegette. A Pellengér lapos tetejére nyers kőből összerakott meredek lépcső vezetett, ez a lépcső a szó teljes értelmében a létra nevet viselte. A lapos tetőn vastag tölgyfából ácsolt tömör, vízszintes kerék volt látható, erre a kerékre kötözték a térdelő, hátrahurkolt kezű elítéltet. Az építmény belsejében csiga szerkezet rejtőzött. Ez a szerkezet forgatta egy hosszú farút segítségével mindig vízszintes irányban magát a kereket, amely ilyeténképpen a tér minden pontja felé megmutatta az elítélt ábrázatát. Ezt nevezték a bűnös megforgatásának. Látnivaló, hogy a gréftéri Pellengér korán sem nyújtott olyan üdítő látványt a közönségnek, mint a vásárcsarnoki. Nem volt rajta semmi építészeti szépség, semmi fenkölt nagyvonalúság. Hiányzott róla vasalt keresztetőzet, nem ékítették 8 szögletű lámpások, akantuszos és virágos oszlopfőkké szélesedő karcsú oszlopocskák, vízcsurgató szörnyek és rémalakok, gondosan megmunkált gerendák és mévésetű, finom kőfaragványok. A gréftéri tömegnek 4 termés kőfallal kellett beérnie, meg 2 homokkőből összetákolt hátsó palánkkal, amellett pedig egy cingár, rozzant, csupasz kőbitóval. Bizony, ez a látvány nem valami nagy műélvezetet nyújtott volna a gótikus építészet kedvelőinek. Ám bár az is igaz, hogy a műremekek senkit sem érdekeltek kevésbé, mint éppen ezeket a derék középkori szájtátikat, akik igazán csak mérsékelt figyelmet szenteltek egy-egy Pellengér szépségének. Végre egy kordély sarogjájához kötözve megérkezett az elítélt. A pribékek felhúzták a Pellengér lapos tetejére, és kötelekkel, szíjakkal a szégyenpad kerekéhez békjózták, úgyhogy a tér minden pontjáról egyformán látni lehetett az elítéltet. És most egyszerre óriási nevetés, rivalgás, üvöltözés tört ki mindenütt. A tömeg felismerte Quasimodót. Ő volt az valóban, Quasimodo. Különös módon tért vissza ide. Szégyenfára kötözték ugyanott, ahol előző este még Egyiptom hercegének, Aprópénzország királyának és Galilea császárának kíséretében, mint a bolondok pápáját és hercegét üdvözölte, ünnepelte, éjjenezte a nép. Bizonyos, hogy senki sem akadt az egész sokadalomban, ideértve őt magát is, aki tegnap még diadalmenetben vonult a térre, ma pedig elítélt bűnösként került oda-vissza, senki sem akadt, aki világosan felfogta volna elméjében a dolgok összefüggését. Gringoire-ra meg az ő filozófiájára lett volna egy szükség, az kellett volna ide, ehhez a látványhoz. Michel Noiré, a mi urunk királyunk esküt harsonása, kisvártatva csendet teremtett a faragatlan népség soraiban, és a főbíró úr parancsa és meghagyása értelmében kihirdette az ítéletet. Azután hímzett zubbonyos egyenruhás embereivel egyetemben visszavonult a kordély mögé. Quasimodo egykedvű volt. Még csak egy arcizma sem rándult. Ellenszegülésre amúgy sem gondolhatott, a korabeli büntető eljárás hivatali modorában szólva a béklyók nagy erős szorossága okán, ami feltehetőleg azt jelentette, hogy a keskeny szíjak és vékony láncok mélyen belevágtak az elítélt húsába. A tömlöcök és gályák e hagyománya egyébként még napjainkban sem veszett ki. Gondosan megőriztük azt bilincs alakjában még mi is, akik pedig művelt, látszívű, emberséges nép vagyunk. A büntető gyarmatokat és a giotint csak zárójelben említsük. Quasimodo tűrte, hogy vezessék, taszigálják, hurcolják, emelgessék, és újra meg újra megkötözzék. Arca nem fejezett ki egyebet, mint egy vadember, vagy egy félkegyelmű ámulatát. Eddig csak azt tudták róla az emberek, hogy süket, most akár vaknak is vélhették volna. Feltérdeltették a korong alakú deszkára, ezt is tűrte. Övig lehúzták róla a zekéjét és az ingét, nem ellenkezett. Szíjak és peckek újabb rendszerébe erőszakolták, hagyta, hogy összezsinegeljék és megkötözzék. Mindössze egyet-egyet fújtatott, hangosan, mint a borjú, amelynek lelógó feje a mészáros szekér szélén himbálódzik. Nézd csak az ápeszűjét, mondta Jean Frollo du Moulin barátjának, Robin Puspennek, mert a két diák természetesen nyomon követte az elítéltet. Annyit sem ért az egészből, mint egy cserebogár, ha dobozba csukják. Fékevesztett nevetés harapódzott el a tömegen, amikor meglátta Quasimodo lemeztelenített púpját, teveszerű mellét, kérges, bolyhos vállát. Még javában tartott a vidámság, amikor egy zömögtermetű, izmos külsejű, városi egyenruhás férfi kapaszkodott fel a pellengér tetejére, és odalépett az elítélthez. Nevét gyorsan adta szájról szájra a sokadalom, Pierre Torturi mester volt, a Châtelet esküt kínvallatója. Azon kezdte, hogy egy fekete homokórát állított a pellengér egyik sarkára, az óra felső tartája tele volt vörös homokkal, amely onnan lassan az alsó tartályba pergett. Azután levetette felemás köpenyét, és mindenki látta, hogy jobbján keskeny, hosszú, fehér szíjakból fonott villogó, göbös acélkörmökkel megtűzdelt kiskorbács fityeg. Bal kezével hanyagul hónaljáig tűrte fel jobb karja inge ujját. Eközben Jean Frollo szőke göndör fejével a tömeg fölé emelkedett, Robin Puspen vállára kellett ülnie, hogy ezt megtesse, és ezt kiáltozta. Ide-ide, hölgyek, urak! Jöjjenek és nézzék! Itt látható, amint Isten igazából megkorbácsolják Quasimodo mestert, bátyám uram, a zsoszai főesperes harangozóját, a napkeleti építőművészet egy különleges csodapéldányát, akinek kupola a háta és csavart oszlop a lába. A tömeg harsogva nevetett, kívánképpen a gyermekek és a fiatal leányok. Végül a kínvallatómester toppantott egyet a lábával, és a kerék forgásnak indult. Quasimodo megingott béklyóiban, a bárgyú elképedés, amely hirtelen kiült torz ábrázatára, csak növelte a körülállók kitörő kacaját. A Aztán abban a pillanatban, amikor a mozgókerék éppen Quasimodo dombos hátát fordította Piera felé, a kínvallató mester felemelte a karját. A vékony szíjak olyan éleset sziszentek a levegőben, akár egy nyalábnyi kígyó, és dühötten zúdultak a szerencsétlen harangozó vállára. Quasimodo összerezzent, mintha álomból riadna fel. Csak most kezdte megérteni a helyzetét. Megvonaglott kötelékeiben. Az elképedés és fájdalom heves görcse összerándította arcizmait, de még csak egy sóhajt sem hallatott. Előbb hátra nézett, azután jobbra, majd balra. Ez volt minden. És eközben úgy ingatta a fejét, mint egy bika, ha lágyékon csípi a bögöly. Az első ütést követte a második, aztán a harmadik, aztán még egy, és újból egy, vége szakadatlanul. A kerék mindegyre forgott, az ütések pedig szünet nélkül zuhogtak Quasimodóra. Csak hamar kiserkent a vér a pupos harangozó vállán, és számtalan keskeny csíkban patakzott végig rajta. A vékony szíjak pedig a levegőt szabdalva körforgásukban cseppenként permetezték a vért a tömegre. Quasimodo legalábbis látszólag ismét visszasüppett korábbi egykedvűségébe. De előbb még hangtalanul és minden nagyobb látható nekirugaszkodás nélkül megkísérelte, hogy széjjel tépje békjóit. A körülállók csak annyit vettek észre, hogy a tekintete fellángol, izmai megfeszülnek, tagjai megmozdulnak, és hogy a szíjak és a láncok meghúzódnak a testén. Hatalmas erőfeszítés volt. Neki búsult, csodálatos. Ám de a törvényszék vén kínzó eszközei kiállták a próbát. Megrecsentek. Ennyi volt az egész. Quasimodo kimerülten roskadt össze. Arca keserű, mélységesen csüggett kifejezést öltött, és a csodálkozás eltűnt róla. A harangozó behunyt a látófél szemét, mellére ejtette a fejét, mintha meghalt volna. Ettől fogva meg sem moccant. Semmi sem késztethette arra, hogy megmozduljon, sem az, hogy a vére egyre csurgott, sem az, hogy a korbács mind dühöttebben csapkodta a testét, sem az, hogy a neki dühödött kínvallató önmagát sarkalva szinte belerészegült a korbácsolásba, sem az, hogy a borzalmas szíjak meg annyi rovar szárny módjára élesen sivítoztak a fülébe. Végre a sátelé egyik fekete lovon ülő fekete ruhás törvényszolgája, aki az ítélet végrehajtás kezdete óta a lépcső előtt várakozott, ébenfa pálcájával rámutatott a homokórára. A kínvallató abba hagyta a munkát, a kerék megállt, Quasimodo lassan kinyitotta a szemét. A korbácsolás véget ért. A hites kínvallató két pribékje lemosta az elítélt véres vállát, majd bekente valami balzsamfélével, amelytől minden sebe nyomban behegett, és egy miseruhaszabású kötényként dobott a hátára. Eközben Pierre Tortérű a vörösre ázott korbács szíjakról a kövezetre csöpögtette a vért. De Quasimodo szenvedése ezzel még nem ért véget. Hátra volt még, hogy a pellengéren töltse el azt az órát, amellyel Florian Barbegyen ítélőmester nagyobb dicsőségére Comenius János régi élettani és lélektani szójátékának Surdus Absurdus, a süket ember idétlen is, oly igazságosan toldotta meg Robert Destutevi nemzetes uram ítéletét. Comenius Komenszki János, a 17. század világhírű cseh pedagógusa, Sárospatakon, Csehországban, Lengyelországban és máshol írt és tanított. A pribékek megfordították hát a homokórát, a pupost pedig ott hagyták a korongra kötözve, hogy semmi se hibázzék az igazságból. A tömegnek, főként a középkor tömegeinek, Olyasféle szerepük volt a társadalomban, mint a gyermekeknek a családban. Amíg a tömeg a vele született tudatlanság erkölcsi és szellemi alacsonyabb rendűség állapotában marad, róla is, a gyermekekről is elmondható, ez az életkor nem ismeri a könyörületet. Ez idézett Lafontaine a Két galamb című meséjéből. Bemutattuk már, hogy Quasimodót mennyire gyűlölték az emberek. Meg kell adni, volt is rá okuk. Alig akadt valaki a nézők tömegében, akinek nem volt valami panasza, a Notre Dame gonosz indulatú puposa ellen, vagy legalábbis ne hitte volna, hogy joggal panaszkodhatik rá. Az emberek egytől egyig örültek, hogy a pellengéren láthatták Quasimodót. És az a kegyetlen büntetés, amelyet ki kellett állnia, az a szánalmas helyzet, amelyben a korbácsolás után a pellengéren maradt, legkevésbé sem lágyította meg a csőcselék szívét. Ellenkezőleg, még gonoszabb gyűlöletre ösztökélte, sőt, azt a jókedv szurkáló szerszámával is felfegyverezte. Így aztán, amikor a bűncselekmény nyilvános megtorlásának már elég tétetett, ahogyan azt a négyszögű föveget hordó urak tolvajnyelvén még manapság is mondani szokás, az egyéni bosszúállásra került a sor, mégpedig szép számmal. Ezúttal is akárcsak minap a nagyteremben az asszonyok hangoskodtak legkivált. Valamennyien nehezteltek rá. Egyesek azért, mert olyan rossz indulatú, mások azért, mert olyan rút, az utóbbiak voltak a mérgesebbek. Nézd csak ezt a pofát, kiáltott az egyik, szakasztott az Antikrisztus. Seprűnyél, lovas, visított a másik. Beszép, sirelmas a képed, üvöltötte a harmadik. Meg is választanának érte bolondok pápájának, ha ma is tegnap volna. Jól csinálod, rikácsolt egy vénasszony. Ilyen pofa illik a pellengérre. Hát azt mikor látjuk már végre, hogy milyen arcot vágsz az akasztófán? Mikor borítják már a fejedre az öreg harangodat? Jó száz láb mélyen a föld alatt, te átkozott harangozó. És még ez az ördög harangoz Angelusra. Angyal, a vecsernyei ima kezdő szava. Nézd csak a süketjét, a félszeműjét, a puposát. Ó, micsoda szörnyeteg! Ha meglátja egy terhes asszony, mindjárt elvetél. Hát nem kell annak orvosság, patikaszer. A két diák pedig, Jean Dumoulin és Robin Puspen, ezt a régi népszerű dalt énekelte, ahogy csak kifért a torkám. Akasztófa virága, kötelet a nyakára, majomnak jobb a mágja, gyújtsunk gyorsan alája. Csak úgy záporozott a gyalászkodás, és csak úgy hullott a szitok, a hújogatás, az átkozódás, a gúnykacaj, sőt, egy-két kődarab is. Quasimodo süket volt ugyan, de látni jól látott. És a népharagja épp oly erőteljesen kirajzolódott az emberek arcán, mint ahogyan szavaikban megnyilvánult. Egyébként a kődarabok is kellően megértették vele az egyre másra kicsattanó nevetést. Egy ideig állta a sarat. Ám de türelme, amelyet még a kínvallató mester korbácsütései dermesztettek belé, lassacskán felengedett és meghátrált e rovar csípések elől. Az asztúriai bikát sem ingerli túlságosan a pikadorok támadása, de feldühítik a kutyák meg a banderíjók. A spanyol bikaviadalokon a pikadorok lóhátról láncsával szurkálják a bikát, a banderíjók apró horgasvégű botokat döfködnek a bika nyakával, hogy ezzel ingereljék. Előbb lassan, fenyegetően jártatta végig pillantását a tömegen, de ebben a gúzsba kötött állapotában nem kergethette el puszta tekintetével a sebein élősködő legyeket. Ezért aztán nyugtalanul megmozdult kötelékeiben. Ádáz rángásai meg-megnyikorgatták a pellengér vénkerekét, de mindez csak arra való volt, hogy növelje a röhelyt és az üvöltözést. Ekkor aztán, mivel belátta, hogy képtelen letépni a nyakörvét, amelyhez hasonlót megláncolt vadállatokra szokás rárakni, ismét megnyugodott a boldogtalan. Csak néhány haragos sóhajtás dagasztotta fel a mellőregét. De sem szégyent nem árult el az arca, sem pír nem öntötte el. Túlságosan is távol esett a társadalomtól, túlságosan is közel volt természeti állapotához, sem hogy a szégyent ismerje. Érezhet-e egyáltalában megaláztatást az efféle torzalak, hanem a vakdüh, a gyűlölet, az elkeseredés lassan-lassan egyre sötétebb villamossággal, mint terhesebb felhőt vont e szörnyűséges arc elé, és ezernyi szikra tört elő a ciklopsz fél szeméből. Ám de ez a felhő is eloszlott egy percre. Egy öszvérháton ülő pap haladt át a tömegen, és amikor a szegény elítélt meglátta a távolban ezt az öszvért és ezt a papot, ellágyult az arca. A haragot, amely eddig görcsbe húzta a vonásait, most valami furcsa, kimondhatatlanul édes, gyengét, szelíd mosoly váltotta fel, és ez a mosoly a pap közelettével egyre tisztábbá, egyre határozottabbá és sugárzóbbá vált. Mintha szabadítóját üdvözölte volna a papban a szerencsétlen harangozó. Amikor azonban az öszvér olyan közel jutott a pellengérhez, hogy lovasa is felismerhette az elítéltet, a pap lesütötte a szemét, majd hirtelen megfordította az öszvérét, és oldalába vágta a sarkantyúját. Mintha sietve menekülni akarna a lealacsonyító panaszok elől, és a legkevésbé sem óhajtaná, hogy egy efféle szegény ördög mostani helyzetében felismerje és köszöntse őt. A pap nem volt más, mint Claude Frollo főesperes. Quasimodo homlokát még az eddiginél is sötétebb felhő ülte meg. Egyszer másszor még átát csillant rajta a mosoly, de ez már csak amolyan keserű, csüggeteg, mélységesen bánatos mosoly volt. Telt múlt az idő. Legalább másfél órája gubbasztott már ott a pellengéren ez a megtépet, megkínzott ember. A tömeg eközben szünet nélkül gúnyolta, sőt kevés híján agyonkövezte. Fokozott kétségbeesésében váratlanul újra megrázta a láncait, mégpedig olyan erővel, hogy beléremegett a szégyenkereket hordozó egész fa szerkezet. És most megtörte eddigi csökönyös hallgatását. Rekett, örjöngő hangon, amely inkább kutyaugatásra hasonlított, mint sem emberi beszédre, a zsivajgást, üvöltözést túlharsogva elordította magát. Vizet! Segélykiáltása azonban cseppnyi részvétet sem ébresztett a bámészkodókban, sőt, még alaposan fel is vidította a pellengér körül ácsorgó derék párizsiakat, akik mondjuk meg őszintén, emi tömegbe verődve, csoportba tömörülve, kegyetlenség és durvaság dolgában nem sokat különböztek attól a szörnyűséges csavargó hordától, vagyis, hogy ne cifrázzuk, a nép legalantasabb rétegeitől, amelynek körébe már elvezettük volt az olvasót. Egyetlen hang sem válaszolt a boldogtalan elítéltnek, legfeljebb kigúnyolták a szomjúságáért. Igaz, hogy Quasimodo kivörösödött verejtékező arcával, dütölés szenvedéstől habzó szájával, félig kilógó nyelvével e pillanatban nem is annyira szánalmas, mint inkább nevetséges és visszataszító látványt nyújtott. És meg kell vallanunk, hogyha akad is netán valami könyörületes jólélek a sokadalomban, férfi vagy nő, aki abba a kísértésbe esik, hogy egy pohár vizet vigyen a nyomorult szenvedő teremtésnek, az előítélet egymagában is visszariasztotta volna az efféle irgalmas szamaritánust, oly szégyelnivaló és megbecstelenítő helynek ítélték az emberek a pellengér gyalázatos hírű lépcsőzetét. Néhány perc múlva Quasimodo végigjártatta a tömegen kétségbe esett tekintetét, és még szívszaggatóbb hangon kiáltotta, vizet. Égtelen hahota volt a felelet. Nesze, igyad ezt, ordította Robin Puspen, és egy csatornába vártott szivacsot hajított a harangozó arcába. Nesze csúfsüket, ezzel tartozom neked! Egy asszony követ vágott a fejéhez. Most majd megtanulod, szabad-e álmunkból felverni bennünket azzal az átkozott harangozással? Hé, te fickó! Sivított egy gutaütött, miközben azon erőlködött, hogy mankójával elérje a harangozót. Küldesz-e még ránk rontást a Notre Dame tornyairól? Itt egy köcsög, így áll! Kiáltott egy férfi, és egy törött korsót repített Quasimodo mellének. A feleségem a puszta látásodra két fejű gyereket szült. Te tehetsz róla. Az én macskám meg hatlábú kandorkölykeket ellet, rikácsolt egy vénasszony, és Quasimodohoz vágott egy cselép darabot. Vizet, ismételte lihegve Quasimodo harmadszor is. De most azt látta, hogy a néptömeg egyszerre ketté válik, és egy furcsa öltözékű fiatal leány lép ki a csődületből, kezében egyfenekű csörgődobot tartott, és egy kis aranyozott szarvú kecske lépdelt a nyomában. Quasimodo szeme felvillant. Azt a cigánylányt ismerte fel a jövevényben, akit előző éjjel el akart rabolni, és homályosan úgy érezte, hogy éppen ezért a támadásért bűnhődik e percben. Ez különben egyáltalában nem volt igaz, hiszen a büntetést azért kapta, mert szerencsétlenségére süket volt, és ugyancsak szerencsétlenségére egy süket bíró ítélkezett felette. Nem kételkedett abban, hogy a cigányleány csak azért jött, hogy bosszút álljon, és hogy ő is üssön egyet rajta épp úgy, mint a többiek. És csak ugyan már látta is, hogy a leány sebesen haladt felfelé a lépcsőn. A haragadt düh belefullasztotta a hangot Quasimodóba. Legszívesebben pazdorjává zúzta volna a szégyenpadot. Ha a szeme villáma sújtani tudott volna, a cigány leány szétparlad, mielőtt felér az emelvény tetejére. Quasimodo görcsös vonaglással igyekezett menekülni a leány elől. A szótanul közeledett az elítélthez, aztán egy kulacsot oldott le az övéről, és gyengéden a nyomorult ember kiszikkadt ajkához emelte. A harangozó eddig száraz égő szeméből ekkor kövér könnycse budjant ki, és lassan végiggördült torz elkeseredéstől meggörcsösödött arcán. Ez volt talán az első könycsepp, amelyet valaha is ontott a boldogtalan. Eközben még az ivásról is megfeledkezett. A cigánylány szokásos ajkbiggyeztése most egy kis türelmetlenséget fejezett ki, mosolyogva tartotta Quasimodo nagyfogú szájához a kulacs kortyolóját. A harangozó mohón ivott, égető szomjúság gyötörte. Amikor már betelt az ivással, a szerencsétlen előre nyújtotta szederjes ajkát alkalmasint azért, hogy megcsókolja a segélyt nyújtó szép kezet. A leány azonban, nyilván mert némiképpen bizalmatlan volt iránta és jól emlékezett elmúlt éjszakai erőszakos kísérletére, ilyet mozdulattal húzta el a kezét, mint egy gyermek, aki attól fél, hogy valami állat megtalálja harapni. A szegény süket szemrehányó és kifejezhetetlenül szomorú tekintettel bámult rá. Mindig is megindító látvány, ha egy szép, üde, tiszta, bájos és egyszeres, mint törékeny leány ilyen kegyes szándékkal siet az efféle végletes nyomorúság, rúdság és gonoszság megsegítésére. A pellengéren azonban ez a látvány valósággal eszményivé magasztosult. Meghatotta még a piac téri népet is. Az emberek tapsban, ujjongásban törtek ki. Éljen, éljen! A remete asszony is felfigyelt. Most vette csak észre cellája ablakán keresztül, hogy a cigánylány a pellengéren áll. Vészjósló szitkokat zúdított feléje. Átkozott légy, Egyiptom leánya, légy átkozott. Átkozott.